Apostolok cselekedeteinél vagyunk. Egy olyan történet után, ami azt kell, hogy mondjuk, hogy ad nekünk egy olyan segítséget, egy olyan mintát, ami megerősíthet bennünket abban, hogy hogyan tudjuk jól, hűségesen, keresztény módon élni az életünket. Ugye mit jelent keresztény embernek lenni? Milyen szokott lenni egy keresztény embernek az élete? Általában azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor átadjuk az életünket Istennek, akkor nagyon lelkesek vagyunk, nagyon boldogok vagyunk, nagyon akarunk szolgálni és cselekedni. Azután jönnek a próbák, mert hiszen minden egyes átadást, életátadást, minden egyes hűséges Istennek való szentelődést követ a próba. A próbában az ördög támad, aztán az szokott történni általában, hogy a próbákban egyszer csak valahol úgy lendületet vesztünk, megtörünk, elkövetünk hibákat, és aztán a Jóistenhez fordulunk, aztán a Jóisten meghallgat bennünket, megint felemel bennünket, akkor megint odaszánjuk magunkat az Úrnak, és aztán kezdődik ez az egész recept előről. Hogyha kicsit viccesebben akarnám mondani, akkor azt kérdezném, hogy mi a hiba a képben. Azt lehet mondani, hogy talán ott van a hiba, bár mindannyian kivétel nélkül szerintem ebbe beleesünk, hogy van mindig a próbának egy olyan pontja, amikor mi feladjuk. Van a próbának egy olyan helyzete, egy olyan ideje, amikor azt mondjuk, hogy már nem bírjuk tovább. Az apostolok cselekedetének van egy titka, egy receptje, ami azt mondja el, hogy hogyan tudunk mi hűséggel megállni, minél több bukást elkerülni. Hogyan tudjuk azt, hogy ez a keresztény élet ne ilyen nagy amplitúdójú legyen. Tudjátok, hogy egyszer fönt vagyunk közel az Úrhoz, utána próbák jönnek, és nagyon mélyen vagyunk, és akkor utána lassan fölemelkedünk, és megint nagyon-nagyon-nagyon eufórikusan boldogok vagyunk, és utána megint lehanyatlunk. Hogy hogyan lehet az, hogy ez ne ilyen legyen, hanem minél inkább ilyen kisebb dolog legyen. Kisebb hullámhegyek, hullámvölgyek legyenek, vagy hogyha jönnek is nagy nehézségek az életünkben, ne az legyen annak a következménye, hogy elbukunk. Az apostolok cselekedeteiben, ugye annál a résznél vagyunk, arról beszéltünk legutoljára, hogy Péter és János börtönbe kerül. Péter és János börtönbe kerül, hiszen meggyógyítanak egy 40 esztendeje beteg embert, hatalmas csodát tesznek az ékes kapuban, és ez szemet szúr a főpapoknak, szemet szúr az egész papi nemzetségnek, a tanácsnak, és perbe fogják őket, de mivel olyan nagy volt a cselekedet, és olyan csodálatos dolgokat láttak az emberek, amiket Péter és János tett, hogy nagy sokaság és nagy tömeg követi őket, a papok keze meg van kötve, és nem tudnak bosszút állni, úgy, ahogy szeretnének, megfenyegetve engedik el Pétert és Jánost, és ezután következik egy rövid szakasz a 4. fejezet 32. versétől kezdve, egészen a végéig, amikor arról olvasunk, hogy a 32. verst megelőzőleg, a 23. verstől a 32-ig van egy olyan szakasz, amikor arról olvasunk, hogy a tanítványok megértenek egy nagyon fontos dolgot, hogy mindig számíthatnak arra, hogy amikor az Úr mellett állnak, és amikor ők hűségesen követik az Urat, akkor Sátán azt soha nem fogja szó nélkül hagyni. És azt, ami velük történik, ami Péterrel és Jánossal történt, azt, hogy a főpapok ellenük támadnak, azt, hogy megfenyegetik őket, ők értelmezik, és azt mondják, hogy ez biztos, hogy az, amikor, ami meg is van írva, hogy a földnek királyai fel fognak kelni te ellened. Megértik azt, hogy az egész életük, az egész szolgálatuk, minden, amit tesznek, az beilleszkedik az Istennek a nagy, hatalmas tervébe. Istennek szándéka van velük, és mivel Istennek szándéka van velük, Sátán ezért mindent megpróbál megtenni ellenük. Ezért nekik egyetlen egy lehetőségük marad, hogy ne bukjanak el, hogy ne adják fel azt a szolgálatot, amire elhívattak, az Istenhez folyamodnak erőért. És itt ebben a rövid szakaszban azt az imádságot olvassuk, amikor ők az Úrhoz fogházkodnak, hogy a Jóisten segítse meg őket, és vigye tovább a missziót. És ez ad egy újabb lendületet ennek a közösségnek. És a délutáni órának a témája gyakorlatilag nem más, mint a 32. verstől egészen a 37. versig szóló szakasz, ami bemutatja nekünk, hogy milyenné válik ezáltal, ebből a leckéből tanulva milyenné válik az apostoli közösség. A következőket olvassuk. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lélekben egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vala házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindegyiknek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt és letette az apostolok lába elé. Ugye ezzel a történettel zárul a 4. fejezet. Miről van itt szó? 4 fontos jellemzője van ennek az apostoli közösségnek, és ez a 4 jellemző gyakorlatilag, ha lehet azt mondani, hogy ebben a helyzetben a győztesek jellemzője. Mi az, ami őket az Úr Jézus Krisztusban győztessé teszi? Ami segíti őket abban, hogy tényleg töretlenül és ügyesen és jól tudják vinni tovább a szolgálatot. Az első az nem más, mint a szívnek és a léleknek az egysége. Ugye amikor a Szentírás azt mondja, hogy szíve, lelke egy volt, akkor ez nem másról beszél, mint az teljes egész emberről. Azt jelenti, hogy a szándékában, a gondolkodásában, az érzéseiben egy egységes közösséget alkottak. Ők úgy működtek ebben a helyzetben, olyan egységesen léptek föl ebben a szolgálatban, és minden egyes próbára olyan egységesen reagáltak, mint ahogy Jézus Krisztus reagált erre egységben az Atyával. Lehetne azt mondani, hogy ez nem más, mint János evangéliumában Jézus Krisztus főpapi imájának a megvalósulása. Azt akarom, hogy egyek legyenek te benned, miképpen én egy vagyok veled. Ugye ezt mondja Jézus Krisztus a főpapi imában az Atyáról. Hogy az az egység jellemezze a közösséget, ami jellemzi az Istent magát. Mi az a egység, mi az a közös egység, ami a Szent Háromság egy Istent a Biblia szerint összefogja? Ugye most tanulunk a Szent Háromságról. Gondoljatok bele, hogy ha csak egyszerűen kimondjuk az Istennek a nevét, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. Ezek a megnevezések sem olyanok, mint Péter, Jóska meg János, nem? Mert az Atya az azt jelenti, hogy ő valaki olyas valaki, aki olyan, mint egy édesapa. Kinek a számára? A mi számunkra, teremtmények számára, emberek számára. Ha azt mondom, hogy a Fiú, akkor az kicsoda? Az valaki olyan valaki, aki megszületett, aki el a világra jött. Fiú, mint én, mert mi is fiúk vagyunk, mert mi is asszonytól születtünk, aki hasonló hozzánk. Igaz? Jézus Krisztus az, aki a Fiú. Az Atya, aki a mennyben van, ő a mennyei édesapánk. Jézus ezért mondja azt, hogy úgy imádkozzatok hozzá, hogy mi atyánk, atyácskánk, édesapánk, apucikánk. Ezt jelenti az eredeti szó, csak nem írjuk már le így a Bibliában, mert olyan édeskedő. Pedig eredetileg ezt jelenti. Aztán a Szentlélek. Mit jelent a Szentlélek? Miért nevezzük a Istenség harmadik személyét Szentléleknek? Azért, mert valahogy úgy tudjuk elképzelni, hogy az ő szolgálata olyan, ami megmutatja nekünk, hogy mit jelent az, amikor az Isten egyszerre mindenhol, mindenkiben jelen van. Igaz? Tehát úgy gondolkodunk az Istenről, mint aki atyánk, mint aki olyan, mint mi, mint aki bennünk van, közvetlen közel van hozzánk. Vagyis az Isten abban egy, hogy mi érettünk munkálkodik, hogy mi megmeneküljünk és örök életet nyerjünk. Az Istent mi az irántunk való szeretetében tudjuk megfogalmazni. Úgy tudjuk elképzelni az Istent, ahogy ő szeret bennünket, és általában a legtöbb embernek olyan Isten képe van, ahogy el tudja képzelni azt, hogy őt hogyan lehet szeretni. A kettő nagyon-nagyon összefügg egymással. Nagyon érdekes dolog egyébként a pszichológiában is. De hogy megértsük ezt, szívben és lélekben egyek voltak az apostolok. Olyan egységben voltak egymással, mint hogy az Isten egy volt abban, hogy megmentse a világot Jézus Krisztus által. Ugye az Atya küldte a fiút a világba, hogy megváltsa az emberiséget, és a Szentlélek által marad Jézus Krisztus az életünk része, folyamatosan, amíg Jézus vissza nem tér. Egy a cél, hogy az ember megmeneküljön. Az apostolok célja azonos Isten céljával. Ez a cél, ami az apostolok célja, az Isten célja, és ez tartja meg őket az egységben. Ezzel azonosulnak szívvel és lélekkel. Mindent ezért képesek feladni, vagy ezért képesek megtenni, ezért hajlandók szolgálni. Ugye azt olvassuk, hogy ez megjelent abban ez a fajta egység, hogy senki nem mondott a vagyonából bármit is magáénak, hanem mindenük közös volt. A vagyonom az, ami az enyém. Nem? Ez az én könyvem. Miért? Én vettem meg. Én fizettem ki az árát. Honnan volt nekem erre pénzem? Megdolgoztam érte. Verítékkel. Nem vérrel, de verítékkel, szolgálattal. Igaz? Mindannyian dolgozunk. A vagyonunk az az, amiért megdolgozzunk. Az a miénk, aminek megadtuk az árát. Hogy lehetne már azt mondani, hogy az, ami az enyém, amiért megdolgoztam, az mégse az enyém? Hogy jut el egy ilyen felismerésre az ember? Hát én dolgoztam érte, én tettem meg érte mindent. Az én fizetésemből vásároltuk. Én tettem mindent azért, hogy az enyém lehessen. Hogyan mondhatok le róla? Hogyan adhatom ezt át? Csak egyetlen egy módon, nem? Megértem azt, hogy mindenem, amim van, az az Istentől van. Mindenem, amit szereztem, még a munkához való erőm is az Istentől van. Ezért bár én dolgoztam meg érte, az én verejtékem van benne, az én időm, az én odaszállásom, mégis mindenem, amim van, az az Istené. Egy olyan csodálatos dolog ez a fajta odaszállás, ez a fajta gondolkodás, ami szintén az Istent jellemzi, nem? Azt olvassuk Jézus Krisztusról, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Jézus Krisztus egyenlő volt az Istennel? Egy volt az Atyával. Jézus Krisztus fönt volt a mennyben? Igen. És mit csinált? Ez az övé volt, ez a hatalom, ez az erő, minden az övé volt. Azt olvassuk, hogy ő ezt letette. Miért? Érettünk. Az áldozathozatal az az igazi sáfárság. Az igazi sáfárság az, hogy lemondok arról, ami az enyém, valaki más javára, az Isten javára, vagy a szolgatársaim javára, vagy a barátaim javára, vagy azok javára, akikért munkálkodom. Nem tekintem a magaménak azt, amit az enyém, hanem eszköznek tekintem. Ahogy saját magamat is eszköznek tekintem az Isten szolgálatába, olyan eszköznek tekintem azt, amim van az Isten szolgálatába. És ezért ezt arra is használom. Aztán jön a következő, a harmadik gondolat. Mi történt velük ezután? Azt olvassuk, hogy Miután ezt megértették és gyakorolták, az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és a nagy kegyelem volt mindannyiukon. Tehát az egység, a gondolkodás az odaszánásról, a sáfárságról azt eredményezte, hogy hatalmas erővel tudtak bizonyságot tenni, és Jézus Krisztus kegyelme volt mindannyiukon. Emlékszünk arra, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak hatalmas ereje. Például, amikor Jézus Krisztus beszélt, akkor azt olvassuk a Szentírásban, hogy senki nem szólt még úgy, mint ő. Mikor az emberek hallgatták őt, azt mondták, hogy senkinek nincs olyan hatalma, mert amikor ő beszél, neki hatalma van nem úgy, mint a farizeusoknak. Ez azt jelenti, hogy Isten valamilyen hatalmas erővel, mit pontosan tudjuk, hogy ez a Szentlélek, alátámasztotta Jézus minden szavát. Tehát a Szentlélek együtt munkálkodott Jézus Krisztussal. Miközben Jézus tanított, miközben Jézus csodákat tett, a Szentlélek által tette ezeket, és a Szentlélek együtt munkálkodott az emberek szívében, hogy az emberek fölismerjék Jézus Krisztusban a Messiást, és elfogadják őt megváltójuknak, hogy a kegyelem az övéjük lehessen. Amikor azt olvassuk itt, hogy az apostolok erősek voltak a bizonyságtételben, ez azt jelenti, hogy szorosan együtt tudtak munkálkodni Istennel. Isten lelke vezette őket. A mi életünkben is úgy válhat valósággá ez az erős bizonyságtevés, hogyha szoros összeköttetésben, szorosan az Isten szent lelkével együtt munkálkodunk. Azt olvassuk, hogy a kegyelem rajtuk volt. Mit jelent az, hogy a Bibliában, hogy a kegyelem pedig rajtuk volt, mindnyájukon nagy kegyelem volt. Azt is jelenti, hogy mindannyian nagy kegyelemmel bírtak, mármint hogy megkegyelmezettek voltak. De azt is jelenti, hogy ezek az emberek nagyon is biztosak voltak abban, hogy ők megkegyelmezettek. Tudjuk az apostolok történetét, nagyon egyszerű dolog ez. Mindannyian megbotránkoztak Jézusban az utolsó éjszakán, mindannyian elhagyták Jézust. Jézus mégis feltámadása után mindannyiuknak utána megy, mindannyiukat visszaszereti, és mindannyiukat szolgálatba állítja. Megtapasztalják az Isten kegyelmét. Sokszorosan megtapasztalják az Isten kegyelmét. Tehát ezért van egy nagyon erős üdvbizonyosságuk. Tehát ezt így szoktuk mondani hitelvekben például. Igaz, hogy van egy üdvbizonyosságom. Miért fontos dolog az nekem, hogy én tudjam azt, hogy az Isten nekem kegyelmezett? Miért fontos az, hogy én mindenkor olyan adventista legyek, akit, hogyha megkérdeznek, hogy te, testvérem, te ott leszel a mennyben? Akkor azt válaszoljam rá, hogy igen. Nem azért, ami én vagyok, hanem azért, amit Jézus Krisztus tett értem. Ugye? Nagyon sokszor vagyunk úgy mi, adventisták, hogy hát, ott leszek a mennybe, ha minden jól megy. Igaz? Ha valami közben nem jön. Lehet ilyen válaszokat adni? Hogyha egy ilyen gondolkodás, egy ilyen érzés világom van, hogy azt mondjam, hogy amikor valaki megkérdezi, hogy te ott leszel a mennyben, hogy hát ki tudja, hát legjobb reményeim szerint, vagy valamit, tehát nincs bizonyságom, akkor milyen útjelző vagyok a menny felé vezető úton. Általában hogy tudsz valakit elvezetni egy helyre, ahova menni szeretne, de még soha nem járt ott? Hogyha ismerem az utat. Ha nem ismerem az utat, akkor nem tudok útba igazítani senkit, nem? Ez egy küzdelem, mert mi is afelé a cél felé tartunk, mi is oda tartunk, de Jézus Krisztus által mi már megjártuk a mennyet. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus a mi helyettesünk. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus a mi közben járunk. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus által mi ott vagyunk fönt a mennyben. A Biblia azt mondja, csak egy kicsit, hogy a teológiába belemenjünk, hogy a mennyben folyik az ítélet rólunk, az igazakról. Először. Rajtunk kezdődik az ítélet. A gonoszokon mikor lesz az ítélet? Majd az ezer esztendő végén. Tehát mi most hol vagyunk, miközben ítéljük az életünket? Jézus Krisztus által ott vagyunk fönt a mennyben, az atyánál. Jézus Krisztus mit mond a te nevedről, az én nevemről, mindannyiunk nevéről, miközben ott fönt van az atyánál? Azt mondja, hogy én ő érte, meghaltam, Mikor megkérdezi tőle Isten, hogy az angyalt megkéri, hogy olvast föl, és azt olvassa, hogy Bónis László. Igaz? Akkor Jézus mit fog mondani erre a névre? Azt mondja, hogy ő megváltott. Itt van az én vérem. Igaz? Tehát Jézus Krisztus vére által, Jézus Krisztus szolgálat által mi ott vagyunk fönt a mennyben. A mi útunk már biztos a mennyben, mert Jézus Krisztus mindent megtett ezért. Van üdvbizonyságunk, mert Jézus Krisztus értünk meghalt. És ebben a bizonyságban erősen kell hinnünk, erősen kell ebbe az ígéretbe belekapaszkodnunk. Ezt a felénk kinyújtott közet nem szabad elengednünk. Ettől lesz erő a mi bizonyságtételünkben, ettől a kegyelemtől lesz nagy a mi bizonyságtételünk. És nézzétek meg, hogy amikor az apostolok Istenhez ragaszkodtak, amikor az apostolok egy szívvel, egy lélekkel az Isten szolgálatát végezték, amikor saját magukról és mindenükről le tudtak mondani azért, hogy azt mondják, hogy életünkben első az Isten. Amikor hitbizonysággal mentek előre, akkor bármilyen nagy szükség jött, ezt a szükséget tudták kezelni. Ugye ebben az esetben azt olvassuk itt a negyedik fejezet végén, hogy ez a szükség az volt, hogy sok rászoruló volt a gyülekezetben, főleg azért voltak rászorulók, mert hát ott maradtak, ugye pünkösd után. Tanították őket tovább, voltak közöttük szegényebbek is, és azt olvassuk, hogy mi történt akkor. Például József fogta az ő földjét és eladta. És az egész összeget, annak a földnek az egész összegét elhozta az apostolok lábaihoz, és azt mondta, hogy használjátok. Használjátok fel úgy, ahogy a legjobban gondoljátok az Isten művének az építésére. A sáfárság nem csak a fejekben volt meg, az odaszánás nem csak az elkötelezettség, nem csak a gondolatban létezett, hanem amikor az gyakorlatban meg kellett valósítani, akkor ez nem volt kétség, hogy meg is teszik. Vagyis a hitüket követték az ő cselekedeteik. Hát ezek azok az alapelvek, amelyek azt mondják nekünk, hogy hogyan lehetünk mi győztesek Jézus Krisztusban. Soha nem szabad elfelejtenünk, bármilyen kicsiny pontnak is gondoljuk magunkat, hogy mi mégis részese vagyunk egy hatalmas nagy küzdelemnek, ami az Isten és az ördög között van. És annyira fontos a mi kis pontnyi életünk az Istennek, hogy az Isten épp úgy megtesz érettünk is mindent, mint az egész emberiségért. Ezért nagyon fontos, hogy amikor próbák jönnek, azt megértsük, hogy azok nem csak mi miattunk vannak, hanem mi érettünk is. És ezekben a próbákban merjünk odaállni az Isten mellé, még azelőtt, hogy elbuknánk. Kérjük az Isten segítségét még azelőtt, hogy a baj bekövetkezne. Hogyha ezt tesszük, és odaszánjuk magunkat az Istennek, akkor ezek a dolgok valóra válhatnak az életünkben. Az egység megvalósul, a hűség megvalósul, a szolgálat megvalósul. És annak az lesz az eredménye, hogy az Úr szaporítani fogja a gyülekezetet minden napon üdvözülendőkkel. Ámen.